Jó estét kívánok az Inforádió arénája hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, Trócsányi László igazságügyi miniszter az aréna mai vendége. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Miniszter, az őszi parlamenti munka legfontosabb törvényei melyek lesznek? Azért kérdezem, mert az igazságügyi miniszternek elvileg mindet látnia kell.
Ez így van. Az a helyzet, hogy jelenleg 39 törvényjavaslat szerepel az országgyűlés előtt ebben a fél évben. Természetesen ezek mindig változhatnak, hogyha bármifajta olyan hirtelen körülmény következik, amilyen törvényt kell alkotni, de egy jogalkotási terv alapján dolgozik az igazságügyi minisztérium és a kormány is természetesen, mindig közzétesz. Ebből 9 olyan téma van, amelyik a magyar igazságügyi miniszter terjeszt elő, ebből lett a legfontosabb és mindenki által ismert az a közigazgatás bíróságról szóló törvényjavaslatnak az előterjesztése, de ezen kívül ide tekinthető még, amik azt gondolom, hogy fontosak, egyrészt a GDPR végrehajtásával kapcsolatos törvényjavaslat,
adatvédelmi
rendelettel kapcsolatos, ezen kívül a közjegyzői törvénynek a módosítása például, ezen kívül a jogalkotási törvénynek a módosítása, az azért fontos, mert január 1-től az alaptörvény módosítása révén a jogszabály indokolása, illetőleg annak az indokolásának a figyelembevétele a bíróságok számára egy alkotmányos kötelezettség, ami az alaptörvény 7. módosításába került be. Ezen kívül pedig vannak olyan területek, mint iparjogvédelmi jogszabályok, és sorolhatok más jogszabályokat. Természetesen más tárcák is készítenek elő jogszabályokat, törvényjavaslatokat, és az igazságügyi minisztérium közreműködik ezekben. Nyilvánvalóan várható az agrár területen is majd, amikor elkészül egy törvényjavaslat, nyilvánítőleg arra a kérdésekről lehet majd szól, amikor mondjuk egy hektárnak nem tudom hány tulajdonosa van, és akkor hogyan lehet azokat a kérdéseket rendezni, hogyha valaki nem akarja eladni, a többi el akarja adni, osztatlan közös tulajdonnak a kérdése, tehát a holt lelkek, amikor még valami a földhivatalban úgy van nyilvántartva, hogy született 1880-ban, de mai napig is ő a tulajdonosa, és azt gondolom, számos olyan kérdés van, amit rendezni kell. Tehát ez természetesen különböző tárcákat érint, nem csak az igazságügyi minisztériumot. Nekünk, mint a jogalkotásért felelős minisztériumnak, azon a rálátással kell rendelkezni a többi tárca jogalkotására is, és az alkotmányos követelményeket is természetesen érvényre kell juttatni. Ez egy nagyon, szabad így mondanom, szép munka, nehéz szakmai munkáról van szó, és a törvényjavaslatoknak az előkészítését figyelembe kísérjük, illetve amikor elkészül egy jogszabály, akkor nyilván a kormány benyújtja a jogszabálynak a tervezetét.
Miért fontos az indoklás alaposabb olvasására és figyelembevételére felhívni a figyelmet? Hát az nem törvényszerű, hogy elolvassák? Nem tekintették a jogszabály részének?
A jogszabálynak nem része az indokolás természetesen, mert a jogszabály az a norma.
De ahol derül ki, hogy mit akar vele a jogalkotó?
Így van. Tehát a jogszabálynak a célja, a jogalkotónak a célja, a jogszabálynak az indokolása tartalmazza, másrészt esetleg a preambulum, mert a preambulum megint egy olyan jellegű rendelkezés, amelyik általános elveket határoz meg. És itt igazából, amikor az alaptörvénybe bekerült ez a rendelkezés, akkor az a célunk, hogy hogy a jogszabály céljának a meghatározásakor a jogalkalmazó vegye figyelembe az indokolást is. Ez természetesen nem az indokolásra alapítottan lehet egy bírói döntést meghozni, hanem a jogszabályra alapozva. De a jogszabálynak a értelmezések, sokfajta értelmezés van, történeti, logikai, nyelvtani, stb. Ezeket meg kell tartani. Egy bíró nem betűbíró, hogy nyilvánvalóan a bírónak azért van egy szabadsága abban, hogy a jogszabályt értelmezi. De az is fontos, hogy a jogalkotó által meghatározott célt vegye figyelembe, hogy miért alkotta meg azt a jogszabályt a jogalkotó. És amikor ezt betettük, akkor azt gondoltuk, hogy ez fontos ezt az üzenetet a jogalkalmazó számára közvetíteni, hogy bizony a jogalkalmazó a jogalkotásnak az miértjét is vegye figyelembe, amikor a bírósági döntését meghozza.
Felnő a jogalkotó mindegyik ahhoz a feladathoz, hogy ugyanolyan szabatos legyen az indokolás, mint amilyen szabatosnak kell lennie magának a jogszabálynak?
Én ezt nem
normálnak, világosnak
ezt
kell
nem
lennie.
Állítom, mert ez egy nagyon nehéz munka, és nyilvánvalóan, amikor a jogszabályok indokolása megfogalmazásra kerül, akkor színvonalbeli eltérések természetesen lehetnek. De egy biztos, hogy a jogalkotásnak a színvonalát is emeli, amennyiben a jogalkotónak oda kell figyelni a jogszabálynak az indokolásának a megírására. Legyünk őszinték, egy jogszabály indokolásának a megírása legalább annyira nehéz, mint a jogi normának a megírása. Hisz ott le kell írni az indokokat, és az úgy kell megírni, hogy az egy nyilvánosságot fog kapni. És a lényeges differencia az, hogy január 1-től igazából mi közzétesszük a jogszabályok indokolását, a magyar közlönyben lesz egy indokolások tára, ez természetesen ugye nem azonos magával a jogszabállyal, tehát a normával, de bekerül az indokolások tára, ezen kívül pedig a nemzeti jogtárba is be fogjuk tenni a jogszabályok indokolását. Innentől kezdve a jogalkotónak is fel kell nőnie arra a szintre, hogy ezek bizony megjelennek. És egy rosszul megírt indokolás, az a bírót vezeti félre, vagy egy rosszul megírt indokolás alapján rossz ítélet is születhet. Tehát én azt gondolom, hogy ez, amit az alaptörvénybe vetettünk, ez nem csak a jogalkalmazóra ró feladatot, hanem a jogalkotóra is ró. Na most hozzá kell tenni, nem is olyan könnyű feladatot bíz a jogalkotóra, hisz amikor bekerül a törvényjavaslat ugye az országgyűlés elé, onnantól kezdve a kormány elveszíti a hatalmát, és nincsen gyakorlatilag hatalma fölötte. A kormány nem tud módosító indítványt benyújtani a saját törvényjavaslatához, azt az egyéni képviselők fogják benyújtani. Vagy a törvényalkotási bizottság, vagy bármely bizottság benyújthat ugye javaslatot, módosító javaslatot. Most ebben az esetben ugye az országgyűlés hivatalának kell, nyilván az előterjesztő segít hozzá, de azt alapvetően az országgyűlés hivatalat, mert a hatalmi ága szétválasztását biztosítani kell, meg kell szerint a koherenciát az indokolásban, hiszen egy módosítással a koherenciát is ugye ki kell alakítani abban a törvényjavaslatban. Tehát ez egy nagyon nagy munka lesz. Én azt gondolom, hogy azonban ez egy szép munka, és van értelme. Én azért végeztem összehasonlító jogi kutatásokat, hogy más országokban ez hogy néz ki, és bizony azt látjuk, hogy a törvényjavaslatok indokolása az egy fontos szerep. Magyarországon legyünk őszintén, sokszor elnagyoltuk mi a törvényjavaslatok indokolását. Ezt önkritikusan el kell mondani, gyorsan kell megírni egy jogszabályt, akkor ma azt gondolom, hogy ezáltal persze a kodifikációs képzés is növelni kell, mert nyilván van, aki a törvény normaszöveget írja, és akik majd írják hozzá az indokolást, nekik is föl kell nőni ehhez a feladathoz, hogy képesek legyenek azon a színvonalon benyújtani, ami kell. Nos, nem mindenhez kell majd egyébként indokolást közzétenni, tehát az a törvényekre fog vonatkozni. Nyilván a kormányrendeletnél és a miniszteri rendeletnél, vagy az önkormányzati rendeletnél, ha nagyon szükséges, akkor dönthet úgy az érintett ugye jogalkotó, hogy az indokolását hozzá akarja tenni. Tehát lehetnek ilyenek, de főszabály szerint a törvényeknek az indokolása az, amelyik nagy hangsúlyt fog kapni, és mellette másodlagos lesz ugye az egyéb normáknál.
Mi a tapasztalat? Kiteríti a törvényalkotó alapjait? Leírja, hogy valójában miért javasolja ezt a törvényt? Vagy megpróbálja elrejteni, elbújtatni egy általánosabb indoklásban?
Nem, azért az egy nem mondható. Én azt gondolom, hogy igenis, tehát a jogalkotónak kell egyfajta iránymutatást adni. Egyrészt vannak határozatlan jogfogalmak. Tehát a határozatlan jogfogalmakhoz is kell egyfajta magyarázatot adni. Tehát én úgy gondolom, hogy a jogalkotónak egyfajta magyarázatot ad, hogy ő azt az adott normát hogyan értelmezi ő. Tehát ebbe segítséget nyújt nyilvánvalóan a jogalkalmazónak. Tehát a cél az az, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk a normába betenni, mert ennek a norma dagályossá válna, a normába felesleges ott legyen, ezeket az indokolásba kell betennünk. Gyülekezési jog. Most ugye már elfogadtuk a gyülekezési törvényt, de ott is gyakorlatilag ugye nagyon számos, nagyon érzékeny jogterületről van szó. Hát a gyülekezés alapjog végül is, egyik legfontosabb alapjogunk, legyünk őszintén. De ott is abban ugye mit értünk a közrend alatt, vagy éppenséggel mikor lehet egy ilyen gyülekezést megtagadni, hogy akkor milyen szempontokat kell figyelembe venni. Mit jelent az együttműködés ugye a hatóság és a szervező között. Ezekben én azt gondolom, hogy az indokolásnál igenis itt bele kell menni olyan mondatokkal, amelyek nem férnének be a normába. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, természetesen mi is tanulni fogjuk ezeket a dolgokat, de én azt látom most is a jelenlegi jogszabály alkotásnál, amikor leülnek a kodifikátoraim, akkor beszélgetek, én is részt veszek ebben a folyamatokban, akkor van, azt mondja a kollega, hogy ezt nem tud betenni normába, ezt az indokolásba kell betenni. Tehát most már mérlegelünk, ez nem norma, ez indokolás. És ez azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz ez a jogalkalmazók számára is, meg a jogalkotó számára is, és a cél az nemes, mandátumot, amit el akarunk kérni, nem akarjuk azonban a jogalkalmazónak elvonni a többi jogértelmezési lehetőségét. Tehát az a vád, amikor azt mondjuk, hogy mi meg akarjuk kötni a bírónak a kezét, ez nem igaz. Mi azt mondjuk, hogy egy értelmezést, hogy a jogalkotó segít egy értelmezést adni. Ezen kívül vannak más értelmezési módok is természetesen, amit a bíró majd fog alkalmazni, mint említettem, nem betűbíró, tehát neki nyilván nagyobb, szélesebb szabadsága van erre.
De bírói gyakorlatban a jegecesedés irányába tartó fogalmakat ez a... az indokolás, ez egyértelműsíthet, vagy akár ellentétes tartalmat is adhat neki?
Remélem egyértesült. Hát, hogyha a jogalkalmazó teljesen eltérő célt ad, amit a jogalkalmazó, jogalkotó akar adni, akkor olyan hiba van. Tehát abban a percben a jogalkotónak kell lépni. Hát tulajdonképpen ugye úgy is lehet egy norma alkotmány ellenes, hogy alkotmányos önmagában tétezik fel a norma, azonban az az értelmezés, amit a bíró ad, az alkotmány ellenes. Tehát innen, ez egy abszolút reális dolog, hogy a bírói jogalkalmazás válik alkotmány ellenes. Noha a bíró nem, noha maga a norma nem alkotmány ellenes. Tehát tulajdonképpen ezt mindig figyelembe kell nézni, hogy a gyakorlatban hogyan hatályosul az a norma. És hogyha a jogalkotó céljától teljesen eltérő módon érvényesül a norma a gyakorlatban, akkor nyilván a jogalkotó lépni fog. És akkor módosítania kell a jogszabályt is.
Miért maradt el a közjegyzői díjemelés az elmúlt 25 évben egyszer sem megtörtént aktusa most?
Ez egy nagyon érzékeny dolog, ugye, a díjemelés, és azt gondolom, hogy ez minden, nem csak a közjegyzőknél van, hanem bármilyen díjnak az emelése óvatatlanul is vitát vált ki. Vitathatatlan tény, azt hiszem, hogy több mint 10 éve, vagy 11 éve, nem tudnám megmondani pontosan, ugye díjemelésre a közjegyzőknél nem kerül sor. Tehát jogos az igényük a közjegyzőknek, hogy a díjemelésre sort kell keríteni. Mi tárgyalásokat folytattunk természetesen a közjegyzői kamarával szakmai alapon, és a díjtételeit, amit javasolt, azt elfogadtuk. Ezáltal kihirdettük igazából azt az igazsági miniszteri rendeletet, amik a közjegyzői díjemelésre vonatkozott. Időközben azonban különböző szervezetektől megkereséseket kaptunk, és úgy gondoljuk, hogy újra kell gondolni bizonyos kérdéseket, ezért elhalasztottuk a hatályba lépését január 1-ig, és azt gondoljuk, ezek a szervezeteknek a bevonásával még át fogjuk ezt a kérdést újra beszélni. Lehet, hogy gyakorlatilag olyan díjemelési rendszert kell bevezetni, hogy bizonyos indexációt köz kell kötni. Tehát olyan ötletek is fölmerültek, amelyek mondjuk nem azt jelenti, hogy most akkor hozzányúlunk valami, ez csak majd 10 év múlva, hanem valami automatizmus rendszerbe vezetne, azonban olyan automatizmus rendszer, ami elfogadható, és nem vezet mondjuk absztrakt helyzetekhez. Tehát én azt gondolom, most ez egy olyan kérdésé vált, ami persze nyilvánosságot is kapott, ezzel tisztában vagyok. Én azt gondolom, jó döntés hozott az igazságügyi minisztérium, hogy január 1-ig kitolta a hatályba lépését, mert most 10 évet nem vártunk, de egy biztos a szándékunk megvan, ugyanakkor a megoldási módozatot illetően vannak még nyitott kérdések, ezeket szeretném, hogyha most egy-két hónapban rendeznénk, és akkor semmi akadály nincs január 1-től hatályba lépjen egy részben módosított jogszabály.
Milyen szervezetek sokalták a díjemelés mértékét?
Ez különböző módon. Egyrészt ugye vannak olyanok, ahol az állampolgárok ugye fizetnek, tehát az állampolgárok érzik úgy, hogy hirtelen túl drasztikus volt a díjfizetés, és vannak jogi személyek, amelyek szintén. Tehát ez különböző fórumokról érkeztek ezek a megkeresések. Én azt gondolom, hogy reális. Ugyanakkor azt is meg kell nézni, hogy a díjtétel lehet-e országosan egységes, tehát az, hogy Budapesten is vagy vidéken lehet-e verseny a díjtételt illetően. Ezek a kérdések is fölmentek maga a közjegyzők körében is. Tehát a közjegyzők körében is vannak eltérő nézetek, hogy legyen-e verseny, vagy ne legyen a díjtételben. Én azt gondolom, most még egy utolsó nekifutást kell ebbe tennem, és meg kell állapítanom azt, hogy mi legyen a helyes szabály. Én szeretnék egy konszenzust, amikor mindenki tudja támogatni. Ma nem éreztem ezt a támogatást. A közjegyzői kamara vezetésétől éreztem ezt a támogatást, mert a közjegyzői kamara vezetésével egyébként jó kapcsolatban állunk, nyilvánvalóan. Mindazonáltal oldalvizekről érkeztek észrevételeket, nekem ezt figyelembe kell venni, felelősségem van, tehát én azt a jó döntés, hogy ebben az esetben azt mondom, stop, és várjunk, és le kell ülni minden szereplővel, és utána tudunk döntéseket hozni.
De január 1-től lesz.
Igen, január 1-től igen.
Mi az igazságügyi miniszter feladata a Sargentini jelentéssel ezek után? Milyen kérelemmel, hova, milyen tartalommal fordulnak, ha fordulnak?
Hát ugye az igazságügyi minisztérium a kormány ügyvédje, szabad így mondanom ezt a kifejezést, és magam is úgy érzem egy kicsit, mint a kormány ügyvédje. Tehát a kormány azt várja el az igazságügyi minisztertől, hogy azt mondja meg, hogy mit mond a jog. Mit mond a jog, és erre milyen megoldások vannak. Persze az igazságügyminiszternek azért gondolkodnia kell, mint egy ügyvédnek is, hogy hogyan lehet egy helyzetből kilábalni, illetve megoldást találni. Én úgy is tekintek természetesen a határozatra, mert a politikai szempontokról lehet természetesen beszélni, de egy igazságügyi miniszternek jogásznak kell maradnia, és olyan megoldásokat kell tenni, amik azt mondja, hogy kérem szépen, mi a keskeny ösvény, amin el tudunk indulni. Ilyen volt a kvóta határozat is, amiként most sincs befejezve, tehát ha így nézzük, akkor hatalmas nyertességnek tekintem, hisz lehet, hogy azt én elbuktam, de tulajdonképpen mai napig is ugye a végrehajtás ügyében ügy van, és hanyadik éve vagyunk benne. Tehát ugye sok mindent kell mérlegelni, és az is, hogy mi a nyerteség. Tehát ez is egy másik dolog. Na most ebben az ügyben például, ugye, amit nekem kell megvizsgálni, hogy a különböző cikkelyek vannak ugye a szerződésben. A szerződésben ugye a treatyben, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, másrészt az Európai Parlament belső szabályzatában. Helyre kell tennem, hogy az Európai Parlament az tulajdonképpen milyen szervnek tekinthető, mert a demokráciának a szerve, mit jelent a demokrácia, és egy analízis kell, vagy egy vizsgátot kell végeznem arról, hogy ezekben, amikor a különböző kérdéseket egymás mellé teszem, mi következik, és milyen lehetőségem van. Az is hozzá kell tenni, hogy minden ilyen jellegű ügynek van egy kiemelt jelentősége. Mert ezek valahol politikai ügyek és jogi ügyek is. Tehát akár teszik, akár nem, egy hetes cikkenek a megindítása, vagy kezdeményezésének pont kezdeményezés, az tulajdonképpen politikai, politikusoktól jövő politikai döntés. Ugyanakkor nekem ezt jogászként kell végig gondolnom. És nem tettek bele politikai érzelmet, hanem abszolút színe írett stúdió, gyakorlatilag politikai jogi alapon kell megvizsgálnom. És azt kell mondanom, hogy a szerződésnek az értelmezése az mit mond. És meg kell néznem a bírói gyakorlatok mit mondtak arra ki, amikor arról van szó, hogy a szerződés hogy kell értelmezni. És ez nagyon fontos azért, mert például a Martinez ügyben, hogy azt mondta ki az Európai Bíróság, és ez fontos, szó szerint nem fogom tudni idézni, mert a papírjában nem tudom, hogy összekevertem, hogy azt mondja ki, hogy az ország számára kedvezőbb módon kell az értelmezést elvégezni. Na most egy olyan helyzetben, amikor azt mondja ki, hogy a kétharmados többséggel kell, és nem mondja ki azt, hogy a tartózkodás, amit kell csinálni, ugyanakkor a belső szabályzat azt mondja, hogy úgy kell értelmezni a szerződési cikkeit, mely szerint ugye az igenis, ha nem, vehető csak figyelembe, kivéve, hogyha a szerződés minősített többséget ír elő. Számomra ez elég egyértelmű. És az is egyértelmű, hogy a más helyen, az a szerződésben a tartózkodás külön ki van emelve. Tehát amikor azt nézzük, hogy a tanácsüléseken, be van írva a szerződésben, hogy a tartózkodás figyelembe vehető, vagy nem vehető figyelembe. Tehát egy más intézmény, nem az Európai Parlamentnél, hanem a tanácsnál szó szerint kimondja, hogy a tartózkodásokat figyelembe kell lenni, vagy nem. A szerződés mondja ki. Itt hallgat. Ugyanakkor a demokrácia szerve. A parlamenti képviselő szavaz. Nem azt csinálja, hogy nem nyomja meg a gombot, vagy kimegy, mert abban az esetben ugye azt mondjuk, hogy való igaz, ő nem vett részt a szavazásban. De amikor szavaz és tartózkodik, az azt jelenti, hogy nem tudja támogatni az igent, nem fogja tudni támogatni, valami oknál fogva nem mese, de az igen nem tudja támogatni. Tehát figyelembe kellett volna venni. Ezek, én tudom, hogy nehéz és jogértelmezést igénylő kérdések. Én azt gondolom azonban, hogy mi egy olyan keresetet össze tudunk állítani, amelyik a parlamentnek az állásfoglalását meg tudja támadni. Természetesen ez az állásfoglalás, ugye fogja nézni a bíróság, hogy ez joghatás kiváltó, vagy nem vált ki joghatás, mert határozatot lehet megtámadni. Mi azt mondjuk, olyan karakterrel bír, mint a határozat. Tehát ergo egy olyan bonyolult eljárási rendszerbe vagyunk benne, amelyek nagyon komoly kvázi jogklinikai kutatást igényelt, mi ezt elvégeztük, és október derekáig be kell adnunk a fellevezést, a keresetünket a bírósághoz, amit meg fogunk tenni. Utána a bíróságnál lesz természetesen a labda, mert ugye ezt le kell fordítani, utána a fordításokat kiküldik, ki akar beavatkozni, tehát ugye ez egy hosszabb folyamat, azért ez nem olyan, hogy egy hét alatt le fog zárulni a keresetbenyújtását követően, de én azt gondolom, hogy az igazságügyi minisztérium kész arra, hogy egy nagyon színvonalas, magas színvonalas keresetet adjon. Az az érdekes, hogy én elég sok egyetemi tanárral vagyok kapcsolatban külföldön, akik jó nevű emberek, akiknek van egy reputáció, akire elküldtem természetesen a mi értelmezésünket, és elküldtem például az Európai Parlament jogi szolgálatának az értelmezését. És azok a professzorok, ezek nekem adtak igazat. Ez is megnyugtat engem. Tehát, hogyha objektíven nézünk, akkor azt gondolom, hogy ez a döntés, amit az Európai Parlamentben született, nem volt jogszerű.
Az lesz a kérelemben nagyon egyszerű nyelvre. Semmisítsen meg az Európai Parlament határozatát.
Csak megsemmisítésre mehetünk, és mondja meg, hogy semmis. Tehát tulajdonképpen, mintha nem született volna meg. Így kell tekinteni erre a határozatra. Természetesen mi tudjuk, hogy minden ügynek van politikai vonzata, ezt én nem akarom ugye alábecsülni ezt a szempont, de jogász vagyok. És a jogász vagyok, én küzdő típus vagyok, és én küzdök a jogi igazságért, amit én kiolvasok ebből. És azt gondolom, hogy nagyon komoly jogi csata előtt fogunk állni, ebben a jogi csatában az érveinket ugye felsorakoztatjuk, és én bízom abban, hogy a bíróság komolyan fog ezzel a kérem, hogy nagyon komoly ügyről van szó, precedensértékűről, és ebben az esetben az Európai Bizottság is visszahív ugyanilyen döntéssel. Tehát az Európai Bizottságnak idézőjelbe téve, jó, nem állítom azt, hogy holnap be fog következni, de bármikor bekövetkezhet, ki tudja, mit hoz a holnap. Tehát én azt gondolom, a bíróknak nem a politika szempontokat kell nézniük, hanem jogászként kell nézni ezt a dosszét, és nagyon komoly döntést kell hozni arról, hogy a tartózkodásokat hogyan lehet meg. És ha egészet kontextusba helyezem, hogy mit mond a szerződés a különböző intézményekről, mit mond az Európai Parlamentről, mit mond a demokráciáról, mint szervről, abban az esetben azt gondolom, hogy a mi állításunk és a mi felvetéseinket igenis nagyon komolyan kell mérlegre tennie.
Egy kérelem lesz benne, vagy
egy
lesz?
Egy kérelem lesz.
Tehát nem lesz az benne, hogy tisztázzák, hogy az igen, nem, a távolmaradás meg a tartózkodás, annak mi a tartalma?
De hát ez nem egy kérelemben, de minden.
De ez is benne lesz?
Természetesen, hogy nem.
De ezzel meghatározzák az Európai Parlament hosszú távú működését, mert onnantól kezdve, ha a bíróság kimondja, csak úgy lehet értelmezni.
Hát így van, így van, így van. Ez egy nagyon, ez minden érvünket föl kell ebbe sorakoztatni, tehát én azt gondolom, hogy ebben azt is el fogjuk mondani, ami nyilvánvalóan a bíró eddigi precedens döntésekben benne volt.
Mennyi lefutására számít ennek az ügynek? Évek? Az
hát
egy
ha normál ügyben megy a dolog, akkor évek, igen. Tehát nem lesz egy másfél év körülbelül, ha normál ügyben megy a menet. Tehát nincs sürgősség, akkor ebben az esetben szerintem másfél év körülbelül, amíg ebben döntést lehet hozni. Először kell dönteni a befogadhatóságról. Ha befogadta az Európai Bíróság, abban az esetben ugye az ügy elindul a maga rendszerében. És én azt gondolom, hogy ezt az ügyet be kell fogadni.
Ha nem fogadja be, az
akkor,
egy,
ha nem fogadja be, az akkor egy kudarc. Jó helyzet van, akkor azt mondjuk, hogy én szépen nem kíván ezzel az ügyel foglalkozni. Nincs hatás, de hatás például azt mondja, hogy nincs, ez nem egy jogi hatáskiváltó aktus. Ebben esetben ugye mi fenntartjuk azt az álláspontunkat természetesen, hogy a bíróság legfeljebb csak azért nem foglalkozik vele, mert nincs jogi hatása, de ettől még érvénytelenül lett a mi álláspontunkat, akkor azt jelenti, hogy nem is száfolta meg senki. Tehát,
ameddig a bíróság előtt van az ügy, vagy nem fogadja be, maga a hetes cikkely szerinti eljárás további menetrendje, az megy tovább, vagy ez felfüggesztő
ezt
hatályú?
Tudjuk meg, nincs felfüggesztő hatája, és igazából az, hogy a tanács hogyan fog eljárni, ez politikai döntésektől függ. Tehát a politikai döntések az, hogy mit akarnak, hogyan akarják, tehát vannak ugye ilyen meghallgatások, illetőleg olyanok, hogy mint Lengyelország ügyében is, ugye, hogy már két esetben volt ilyen, hogy akkor meghallgatják a Lengyelországot, hogy akkor az adott kifogásokra érdemben milyen válaszokat tudnak. Az csak az egy folyamat, az is egy folyamat. Igazából ezek a kérdések nincsenek jogilag szabályozva. Tehát amikor az egész hetet cikket megfogalmazták és betették, egyrészt nem is gondoltak arra, hogy ezt valaha alkalmazni lehet. Ma már ugye olvasom azt, mert Romániával szemben is már ugye pedzegetik. És kialakult Közép-Európában egy olyan feeling, legyünk őszinték, hogy ki lesz a következő. Tehát azért itt azért ez egy nagyon rossz íze van ennek a hetes cikkenek a lebegtetésének. Ugye az európai egység az nem arról szól, hogy az egyik ország a másikat a vádlottak padjára ülteti.
De az tehát a sikeres pertaktika, hogy egy komoly szervezet a bíróság elé vinni egy olyan ügyet, ami a mostani ismereteink szerint nem nagyon fog tovább menni, ha csak Lengyelország álláspontját ismerjük Magyarországgal kapcsolatban. Tehát sose fog egy hetes cikket megszavazni.
Nem fognak megszavazni hetes cikket, ez egy politikai játék. Ugyanakkor én meg igazsági miniszterként, jogászként kell gondolkodnom, és a jogi fegyvereket igénybe kell ebbe vennem. Ez is egy része ennek az egész, szabad így mondanom, menetrendnek.
Október elején, október közepén kell beadni.
Derekáig.
Derekáig kell
Derekáig
beadni.
Derekáig be kell adni.
Ez egy kérelem az európai...
Ez egy kereset. Ugyanúgy, mint hogy elmegyek a magyar bírósághoz, keresettel élek. Így van, pontosan.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Trócsányi László igazságügyi miniszter, az Inforádió arénájának vendége.